Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét. A 32. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 305. dicséretünket énekeljük el, mind a 4 versével. A 305. dicséretünk így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 18. részéből olvassuk. Máté evangéliumának 18. részéből a 21. verstől a fejezet végéig. Máté evangéliumának 18. részében a 21. verstől ezt olvashatjuk. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem 77-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki számot akart vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdve vetni, hozzának eléje egyet, aki 10 000 talentummal vala adósa. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egyel az ő szolgatársai közül, ki 100 dénárral vala néki adósa, és megragadván azt folytogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura mondanéki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, a szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Isten áldja meg az Úr Jézusnak ezeket a szavait, tegye áldotta az igének magyarázatát közöttünk a mai napon is. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is megállhatunk előtted, imádva és tisztelve téged, a világ teremtőjét, a világ gondviselőjét, a világ megváltóját és újjáteremtőjét. Atyánk, magasztalunk téged azért, mert elküldötte drága fiadat erre a földre, hogy legyen nekünk bűnösöknek újjá formálójává, legyen ennek a világnak is újjáteremtőjévé. Elküldötted őt, hogy megújulhassunk az ő vére által szerzett kegyelemben, és elküldötted őt, hogy ez az egész mindenség megújulhasson az általa elvégzett megváltás alapján. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged az Atya iránti és az irántunk való szeretetedért és hűségedért. Köszönjük, hogy eljöttél ide a földre, vállaltad a földi létnek minden nyomorúságát, a bűneinket, az azokért járó kárhozatos ítéletet, hogy mindezektől megszabadíts minket, és köszönjük néked, hogy legyőzted a halált is, föltámadtál harmadnapon, és élő úrként ott ülsz az Atya jobbján, és most lejössz hozzánk a te lelked által, és szólsz hozzánk, és hívogatsz minket, és tanítasz bennünket. Kérünk, ma is te légy a mi tanítónk, szólj hozzánk az igén keresztül. Megvalljuk, Urunk, hogy jó nekünk itt lenni, köszönjük, hogy adsz ilyen külső kereteket, ahol együtt lehetünk, köszönjük, hogy van gyülekezet, van templomunk, van istentisztelet, énekelhetünk, hallgathatjuk az igét, köszönjük néked ezeket a külső dolgokat, de megvalljuk, hogy mindez üres nélküled, és nekünk nem ezekre a formákra van elsősorban szükségünk, hanem elsősorban a te megszólító üzenetedre, a te tanításodra, a te szavadra. Kérünk, hogy használd ki ezeket a formákat, és te szólíts meg ma minket. Áld meg a szívünket önmagaddal, a te igéddel, a te drága szent lelked által. Köszönjük, hogy így kérhetünk más gyülekezetekért is, szerte az országban, az ország határon kívül és világszerte. Kérünk, szólítsd meg az embereket, és te vondd magadhoz sokaknak szívét. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve énekeljük a 162. énekünknek a 7. versét. A 162. énekünk 7. verse így kezdődik: prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk. Máté evangéliumának 6. részéből a 9. verstől a 13. versig. Leülve hallgassátok meg az igét. Máté evangéliumának 6. részében a 9. verstől a 13. versig ezt olvassuk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. 12. vers. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kedves testvérek, sokan tudják, hogy a magyar állam egyre súlyosabb adósságállományt cipel magával. Ez az államadósság folyamatosan emelkedik. Június végén a nemzetgazdaságunk nettó adóssága 37,1 milliárd euró. Az államháztartásnak ez az eladósodása vezetett az úgynevezett reformokhoz. Ezek által minden magyar emberre rá van terhelve az államadósság. Fizethetünk az egészségügyi szolgáltatásokért, a biztosításokért, a színvonalas oktatásért, egyetemért, az iskola vagy az óvoda rendbehozataláért, szaporodnak a különböző adók, amikkel terhelik az embereket. Így igyekszik beszedni a néptől a kormány a hatalmas államkölcsönök törlesztő részleteit. Mindenhez járul az állami vagyonnak, a magyar nép vagyonának, az ország létfontosságú vállalatainak, területeinek, létesítményeinek az eladása, mert abból is pénzt kapnak. Közben pedig minden jel szerint dúl a korrupció, és bizonyos kormány közeli emberek gátlástalanul lopnak a beszedett közpénzekből, magánosítják a köztulajdont, a nép meg egyelőre bambán tűri mindezt. Sőt, a maga zsebében keletkezett űrt kölcsönökből, hitelekből igyekszik betömködni. Így aztán már nem csak az államháztartás adósa a nemzetközi pénzintézeteknek, hanem ebből következően a háztartásokban élő hétköznapi emberek is eladósodnak. Hiszen az úgynevezett reformok miatt egyre kevesebb lett a családok bevétele, ha összegszerűen nem is, de értékében mindenképpen. A bankok állandóan ostromolják a lakosságot a különböző hitelreklámokkal, a busás haszon reményében. És a magyar lakosság legnagyobb része súlyosan el is adósodott,
a különböző bankok felé. Hiteleket vesznek fel nagyon sokan, hogy hozzájuthassanak a legjobban reklámozott vagy legdivatosabb dolgokhoz, a tartós vagy kevésbé tartós fogyasztási eszközökhöz, és most már sokan odáig jutnak, hogy a felvett hitelek törlesztésére vesznek fel újabb hiteleket. Így bizony sok magyar ember vállát nagy adósságteher nyomja, és vannak, akik egyáltalán nem is nagyon tudják, hogy képesek lesznek egyáltalán a részleteket fizetni. Ezek az adósságok persze az emberek között is fennállnak, és ezek mély feszültségeket is keltenek az emberekben, meg az emberek közti viszonyban. Mindeközben szinte érthető, már-már érthető, hogy az emberek arra nem is gondolnak, hogy esetleg az Istennek is tartozom. Hogy adósa vagyok az Úrnak. Annyira leköt ez, hogy az állam mivel tartozik, és én mivel tartozom, hogy már az állami bankoknak, vagy a magánbankoknak, hogy már eszembe se jut, hogy esetleg a mindenség teremtőjének is az adósa volnék. Hát ezt a dolgot szeretném ma eszetekbe juttatni azért a Szentlélek által. Kegyelmi pillanatok azok, amikor egy ember felismeri azt, hogy én nem csak az állammal együtt vagyok eladósodott, meg nem csak a bankoknak vagyok adósa, hanem adósa vagyok a mindenség teremtőjének, aki mindezek fölött áll, adósa vagyok a mindenható Istennek, aki folyamatosan a gondomat viseli, én pedig nem adom meg neki azt, amivel tartozok. Nem adom meg neki az imádatot, a hódolatot, a szeretetet, az engedelmességet, nem adom neki magamat. Mert voltaképpen önmagammal tartozom neki elsősorban. Adósa vagyok az Istennek, az én teremtőmnek, a megváltómnak, a gondviselőmnek. És míg az adósság állományomat esetleg a bankok felé törleszthetem, mert törleszthető, de az Isten felé való adósságom törleszthetetlen, mert mérhetetlen, felmérhetetlen, kifejezhetetlen. Kegyelmi pillanat, amikor egy emberre, újra mondom, rászakad ez a tudás, ez a felismerés, az Isten igéje, az Isten lelke által, hogy adósa vagyok az Istennek. Ha egyszer a lélek az ige által megmozdította a lelkiismeretünket, és ugye ránk terhelte az Isten felé való borzasztó nagy adósságunkat, testvérek, úgyis mondjuk ezt, hogy bűnlátásra juttatott, és beláttatta velünk borzasztó tehetetlenségünket ez ügyben, akkor fölsóhajthatunk, hogy hát mit is tehetnénk. Hogyan hozhatjuk rendbe Istennel a viszonyunkat? Mert ez az adósság nem őt terheli felénk, hanem minket terhel felé, és ez az egész adósság állomány, ami mi vállunkat nyomja, ez az Istennel való viszonyunkat negatívan befolyásolja. Hogy lehetne ezt a viszonyt rendezni? Hát erre válaszol az Úr Jézus Krisztus, amikor az ő tanítványainak a szájába adja a kérést, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Jézus pontosan tudta, testvérek, hogy az atya a gyermekeinek kenyérre is szüksége van. Ezért adta előbb a szájukba a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ám de tudta azt az Úr Jézus, hogy amint az atya gyermekeinek a kenyérre, a földi kenyérre szüksége van, ugyanolyan szüksége van a lelküknek a kegyelemre, a bocsánatra. És ezért teteti hozzá rögtön, ugye, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. És bocsásd meg, mert ahogy szükségem van a kenyérre, testi valomból kifolyólag, ugyanúgy lelki valomból kifolyólag meg szükségem van a kegyelemre, a bűnbocsánatra. És ezért kérem az atyámat, és kérjük az atyánkat, hogy ne csak a mindennapi kenyerünket, hanem a mindennapi kegyelmünket is adja meg nékünk ma. Jézus a szánkba adta ezt a kérdést. És azok értik és érzik ennek a kérésnek a súlyát és jelentőségét, akikre rászakadt már az, hogy mekkora nagy adósa vagyok én az Istennek, és mekkora adósság terheli az én szívemet, az én életemet az Úrral szemben. Nézzük azonban egy kicsit közelebbről, hogy mit is kérünk itt. És bocsásd meg a mi vétkeinket. A szó szerinti fordítás ennek a mondatnak, engedd el a tartozásunkat. Engedd el a tartozásunkat. A bibliai időkben ezt az itt szereplő szavakat vagy kifejezésmódot használta az adós, hogyha az adóssága elengedését kérte a hitelezőjétől. Ahogy az adós kéri hitelezőjétől az adósság elengedését, úgy kérjétek imádságban a mennyei atyátokat, hogy engedje el ő is a tartozásotokat, tanítja Jézus az ő tanítványainak. Így tudomásul kell venni, testvéreim, hogy mi bármikor vétkezünk az atya ellen, és bármivel vétkezünk, mindig adósságot halmozunk fel. Adósságot halmozunk fel. Mondjuk egy bűn 100 000 forint. Lehetne 1 000 000 is, de maradjunk 100 000-nél. Isten adósává leszünk, mert egy bűn, két bűn, három bűn egymás után jönnek, sokszor észre se vesszük, és már is 1 000 000 forintnál, 2 000 000-nál, 5 000 000 forintnál tartunk dél előtt. És estére még hova jutunk? Mert ha megvizsgáljuk a szívünket, gyakran azon kapjuk magunkat, hogy nem szeretjük igazán az Urat sem, nem szeretjük az embertársunkat sem, türelmetlenek vagyunk, káromkodunk, indulatosak vagyunk, csalunk, lopunk, hazudunk, vagy éppen elmulasztjuk megtenni a jót, amit meg kellett volna tennünk, kimondani azt a szót, vagy elmenni valahova, vagy fölkarolni valakit. Nem tettük meg azt, amit kellett volna, tele voltunk rossz indulattal, hitetlenséggel, gorombasággal, hiúsággal, irítséggel, és ki tudja még mivel. Mindegyik, valahányszor, valamilyen szinten elkövetjük, csak növeli az adósság állományunkat, testvérek. A bibliai gondolkodás szerint így halmozzuk fel az Úrnál az adósságunkat. Hát voltak éppen azt kell mondanunk, hogy minden nap borzasztó módon végképpen eladósodunk az Istennel szemben. Minden egyes nap. És szükségünk van kérni minden áldott nap az adósságunknak az elengedését, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Engedd el a tartozásomat. Az adósságunknak az elengedését kell kérnünk. Nem azt kell mondanunk, hogy atyám, hát majd jóvá teszem, majd levezeklem, leszenvedem, majd kiérdemlem, majd kiegyenlítem a számlámat. Nem ezt kell mondanunk, hanem a szívünkbe nézve, csendes alázattal, az Úr Jézus útmutatása nyomán annyit kell mondanunk, látod mekkora az adósságom, atyám? Már megint. Így jövök eléd. Engedd el egészen. Nem részlegesen, nem félig, mert a másik felét majd én jóvá teszem, hanem teljes egészében. Bocsáss meg nekem. Soha, testvérek, egyetlen napon nem hihetem és nem hihetjük, hogy nincs szükségünk az atyánknak az elengedésére, a bocsánatára. Azt kell hinnünk, hogy minden napon erre van szükségünk. És ezért kérjük minden magyarázkodás meg a dolgaink szépítgetése helyett, hogy bocsásd meg a vétkeimet. Ezt a dolgot nekünk az atyánktól kell kérni. Szeretném ezt is aláhúzni. Az atyánktól kell kérni az elengedést, testvérek, mert mi nem mással szembe harmozzuk fel az adósságot, hanem az atyánkkal szembe. Azzal szembe, aki teremtette ezt a világot, aki mindenható, aki mindenről tud, aki abszolút makulátlan, tökéletesen szent, vele kell rendeznünk a számlánkat, mert ellene vétkeztünk. Ezt mondja Dávid is a bűnvalló imádságában, egyedül ellened vétkeztem és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. mivel ellene vétkeztünk, ezért kell hozzámenni és mondani, mi atyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Nem bocsáthatja meg nekünk, ember, az Isten ellen elkövetett bűneinket. Mi sem bocsáthatjuk meg saját magunknak az Isten ellen elkövetett bűneinket. Azt egyedül az atyánknak van joga és hatalma is megbocsátani és eltörölni a mi adósság levelünket, mint egy lenullázni a tartozásunkat. Neki van joga, ezért kell őt kérnünk csendes alázattal, hogy mi atyánk, érvényesítsd rajtunk az elengedés jogát, az adósság eltörlésének a jogát, mert ez egyedül a tied. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Ezen a ponton lássuk meg azt is, testvérek, hogy a mi atyánknak ez a kérése is többes szám első személybe áll. Az Úr Jézus az atyának a háznépét egymás mellé állítja, és azt mondja, együtt mondjátok, ezért együtt kell mondanunk, mint kegyelemre szoruló bűnösök, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, a mi vétkeinket. Testvérek, közülünk senki nem lóg ki a sorból. Senki. Egyik se jobb a másiknál. Egyik se bűntelenebb, egyik se tökéletesebb a másiknál. Senkinek nincs joga magát másoknál különnek tartani, a másikat a bűnössége miatt lenézni, akár egy másodpercig is. Senki nem döngetheti a mellét, hogy hol, mivel szolgáltam, mióta vagyok hívő, mit intézett rajtam keresztül az Úr, mert ne dicsekedjen Isten előtt egy test sem, hanem mindnyájan oda kell, hogy alászkodjunk egymás mellé, és azt mondani, hogy nem vagyok jobb az én atyám fiainál, az én testvéreimnél. Ugyanolyan bűnös vagyok én is, mint ő. Lemondok arról, hogy magamat itt állandóan különnek tartsam, mert ugyanolyan fösvény, pletykázó, meg sértődékeny, képmutató és hiú vagyok, mint ő. Lehet még jobban. Szolidárisaknak kell lenni, testvérek, itt egymással. Ebben a tekintetben is. Álljunk tehát egymás mellé magunkat, mint egy mélységesen megalázva az atyánk előtt is, de egymás előtt is. És mondjuk ki azt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és benne az enyémet is. Aki nem vagyok különb a másiknál. De hát kérdezzük, van adósság elengedés? Tényleg van ilyen? Nos, hála és dicsőség legyen, testvéreim, az Úrnak, hogy az őnála van bocsánat. Van teljes elengedés. Ezt nagy örömmel hadd hirdessem nektek. Ő nem átütemezi az adósságainkat, hanem elengedi, eltörli az adósságainkat. De nem csak úgy engedi el. Nem csak úgy, hanem egyedül egy valakiért engedi el. Azért, aki tanította nekünk ezt az imádságot. A Krisztusért. Egészen pontosan Krisztusnak az odaadott véréért. Az odaadott életéért. Így az atyánk, mikor mondjuk ezt az imádságot, oda gyűjt bennünket a Krisztusnak a keresztje köré. És azt mondja, nézzetek őre el, akinek semmi adóssága nem volt velem szemben. Mert Jézus egyetlen egy kis bűnt se követett el. Se gondolatban, se szóban, se cselekedetben. Ezért mondta az atya, hogy benne gyönyörködöm. Benne tudott gyönyörködni, mert szeplőtelen volt, tiszta volt, szent volt a Krisztus. Az egyetlen valaki ebbe a világba, akinek nem volt adóssága. És mégis magára vállalta ez a Krisztus a mi adósságállományunkat, magára vállalta az én adósságállományomat, és vállalta az ezért járó büntetést is, az adósok börtönét, a pokolra szállást. Azért tette mindezt, mert szerette az atyát, és szeretett bennünket is, nyomorult adósokat. Szeretett bennünket, és azt akarta, hogy megszabaduljunk a mi mérhetetlen adósságunktól, és az adósok börtönéből is, ahova nekünk is le kell szállni, ha el nem fogadjuk az ő megváltását. Az atyánk irántunk való szeretetből a Krisztusért, egyedül a Krisztusért, az ő véréért, az ő keresztjéért hajlandó minden adósságunkat naponta és egyszer mindenkorra törölni. van adósság elengedés. Testvérek, hogyha megfontoljuk, hogy hát mi nem tudunk semmit se törleszteni az Istennek, de Krisztus minden törlesztett helyettünk, akkor a szívünkben, a lelkünkben a Krisztusnál nagyobb érték nem lesz. Akkor a Krisztust elkezdjük mi is szeretni. Elkezdjük szeretni az ő személyét, elkezdjük mindennél többre tartani az ő keresztjét, az ő vérét, az ő halálát, amit érettünk mutatott be, mint törlesztést. Elkezdjük a Krisztust mindennél többre becsülni, és mindenkinél jobban szeretni. Milyen boldogság, testvérek, amikor arra gondolhatunk, hogy Isten ígéretei alapján, amiket a Bibliában olvasunk, ő a Krisztusért teljesen eltörli az adósságunkat. Amikor ezt mi tényleg meggondoljuk, és ezzel hitáltal élünk is, akkor betölt minket a szabadság öröme, a felszabadulásnak az öröme, egy nagy békesség, egy nagy boldogság. Megbocsáttattak az én bűneim. Úgy jöhetünk ki az atya szín elől, mint ahogy kijött az a példázatbeli szolga, akinek 10 000 talentum adóssága volt, ami egy kibecsülhetetlen, illetve egy szinte megfogalmazhatatlan, hogy mekkora adósság az. Több millió euró az is nem lehet fizetni. De elengedtek. Ez egy olyan felszabadulás, amikor lehullik az ember vállára az adósság. Már amikor a bankok felé kifizetjük az utolsó számlát, az is olyan jó. Na, ez le van tudva. Hát még amikor az Isten azt mondja, megbocsátottak néked a te bűneid. Az milyen felszabadító érzés. Ismered-e ezt? Ismerheted, ha szívből mondod, hogy atyám, bocsásd meg a mi, köztük az én vétkeimet is. Nos, hadd forduljak egy pillanatra azért azokhoz is, akik úgy gondolnak magukra, hogy én még nem vagyok az atya háznépének a tagja, én még nem fogadtam el igazán Krisztust, és a benne adott kegyelmet. Szeretném, hogyha megfontolnátok azért, hogy mennyi adósságot halmoztatok fel az Istennel szemben. Fontoljátok meg ezt. Gondoljatok vissza az elmúlt évekre, évtizedekre. És gondoljátok meg, hogy súlyosan terhel mindez benneteket. Ezt az adósság terhet cipelitek magatokkal. Mehettek akárhova. Lehettek akármilyen öregek. Vagy akármilyen fiatalok. Cipelitek magatokkal. A világ bármelyik zugába mentek. Ettől nem tudtok megszabadulni, hogy elmegyünk a Kanári-szigetekre. Ott is ott lesz. Viszitek magatokkal az otthonotokba, a kórházi ágyra, mindenhova. Az adósság terhet hordozzátok magatokkal. Jusson csak eszetekbe ez a teher, testvérek, és nem baj, ha kínos érzések vesznek erőt rajtatok, a mindenség ura ellen elkövetett gyalázatos gondolataitok, motivációitok, érzületetek, szavaitok, tetteitek, mulasztásaitok miatt. Nem baj, ha jönnek ezek a kényelmetlen érzések. Azért, mert megrohan benneteket az, hogy rajta vagytok az Isten adósainak a listáján. Ezen a, mondjuk így, hogy fekete listán. Nem baj, ha zavar benneteket. Csak fontoljátok meg, hogy Isten így lát engem, és ezért lássátok ti is így magatokat, és ne hajtogassátok, hogy ti nem vagytok az Istennek az adósai. Sőt, az Isten az adósa nekem. Ne tagadjátok le, amit ő mond, mert ha ő azt mondja, ő, aki ismeri az ő listáját, hogy ti az adósai vagytok, akkor ne mondjátok, hogy nem vagyok az Isten adósa. Ne hazudtoljátok meg az Istent. Akkor csak mondjátok bármilyen kényelmetlen, hogy igen, adósa vagyok. Azt sem mondjátok, hogy hát ez mese. Ez az egész mese. Nincs is bűn. Nem létezik vétek. A mai erkölcs ezt mondja, ha minden szabad, semmire nem lehet azt mondani, hogy az bűn, az se, hogy megölik az anyák a gyerekeiket az anyamébe. Az se, hogy homoszexuálisok tombolnak az utcákon. Az se, hogy gyalázzák a Krisztus dolgait. Semmi nem bűn ma. A házasságtörés se bűn, semmi nem bűn. A lopás se bűn, sőt erény. A hazugság se bűn. Ti nem mondjátok azt, hogy nincs bűn. Ne higgyetek a világnak, mert becsap benneteket. És ne higgyetek a saját szíveteknek se. Ami meg azt súgja, hogy te vallásos ember vagy, te református vagy, te konfirmáltál, te ezt csináltad, azt csináltad, itt ülsz a templomba, imádkozol is, veled nincs semmi baj az Istennek. Ettől még lehetsz adósa az Úrnak. Nagyon is lehetsz adósa az Úrnak. És ne kicsinyítjetek le egyáltalán ezt az adósságot, amit fölhalmoztatok. Mert sokan azt mondják, hogy hát ez a másik nálamnál sokkal nagyobb adósa az Istennek. Én csak egy kis adósa vagyok az Istennek. Az a kis adósság is éppen elég ahhoz, hogy elkárhozzál. Az a kicsi is elég. És jobban teszitek, és jobban tesszük mindnyájan testvérek, hogyha csak tényleg alázattal azt mondjuk az atyánknak, hogy igazad van, atyám. Én igent kell, hogy mondjak a te tájékoztatásodra. És nem hárítom át, és nem kicsinylem le, és nem tagadom, hogy adósod vagyok. Talán még egy intés úgy elém jött most, ahogy itt gondolkozok, hogy ne próbálkozzatok azzal, hogy levezeklitek az adósságotokat. Volt egy eset 1959-ben, egy texasi ideklinikára beszállítottak egy repülőtisztet, egy őrnagyot. Ennek az embernek a házassága tönkrement, alkoholista lett, és többször akart öngyilkos lenni. Kiderült, hogy ez az ember volt az a pilóta, aki ledobta Hiroshimára az atombombát. Ő nem tudta, hogy mit csinál, de utólag megtudta. És szerencsétlen embert éjszaka rémálmok kezdték gyötörni, és állandóan japán emberek üldözték, és ilyen a képeket, amik készültek, aztán azokat látta, és azok jöttek elé. Teljesen tönkrement az élete. És azt mondta a pszichiátere, hogy ez az ember magát bünteti azért, amit csinált. Magát bünteti. Mert azt hiszi, hogy így jóvá teheti, amit elrontott. Most, hogy igazat mondott a pszichiáter, nem tudom, de az biztos, hogy sok ember úgy gondol a saját szenvedéseire, a saját nyomorúságaira, hogy azáltal ő jóvá tette már az Istennel felhalmozott adósságait. Ő már kiegyenlítette azzal a sok szenvedéssel, amin ő átment. Ő már kiegyenlítette az Istennél az ő számláját, és ő már nem adósa az Istennek. Testvérek, nem igaz. Nem bírjuk leszenvedni az adósságainkat. Így se tudjuk jóvá tenni, testvérek. Még egy figyelmeztetés. Ne is próbálkozzunk azzal se, hogy mi majd hát hozzászokunk az adósság állományunkhoz. Vannak így a mai világban, akik csomó banknak tartoznak, és egyszerűen, mintha nem is zavarná őket ez a dolog. Mi hozzá vagyunk edződve a dologhoz, hogy mi adósai vagyunk, nem zavar minket, de megtanulunk együtt élni ezzel. De arra figyelmeztetlek benneteket, hogy nehogy megtanuljatok együtt élni az Istennel szembe fölnáló tartozásaitokkal. Azzal ne tanuljatok meg együtt élni békébe. Ne gondoljátok, hogy ez is olyan, mint az. Inkább reszkessetek, hogy mi lesz, amikor majd a hitelező maga elé szólít a számadásra. Testvérek, forduljatok oda minél előbb. Minél előbb az atyához. És kérjétek tőle, hogy a Krisztusért bocsásson meg nektek. Törölje el a ti adósság állományotokat. És fogadjátok el az ő drága ígéretei alapján, az ő ígéreteibe kapaszkodva, hogy aki megvallja a bűneit, annak megbocsátatnak. Hát higgyétek ezt! Van bocsánat a Krisztusért. Ne mulasszátok el azt igénybe venni. Végül azonban most át kell térnem arra, hogy ebben a kérésben, testvérek, nem csak a mi atyánknak ebben a részében nem csak egy kérés van, hanem egy ígéret is. És nem tehetjük meg, hogy csak úgy itt befejezzük a dolgokat, mert ez a kérés, meg ez az ígéret összetartozik. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Miképpen mi is, ahogy te megbocsátottál nekünk, úgy bocsátunk meg mi is az ellenünk vétkezőknek. Ezt ígérjük, erre kötelezzük magunkat. Amikor bocsánatot kérünk az atyánktól, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkező embereknek. Testvérek, ez egy nagyon fontos részlet. Az adós szolga történetét ugye felolvastam, ismertük azt a példázatot. Ugyan ennek a dolognak a komolyságát húzza alá ott az Úr Jézus. Hogy az adós szolgának elengedi a 10 000 talentumot, utána kimegy, és nem engedi el a 100 dénárt, ami egy fityink semmi, ahhoz az ő tartozásához kér. Nem engedi el a szolgatársának azt, amiben neki tartozik az a szolga. Ezért őt újra a bíróság elé citálják, és megkapja a büntetést, amit előbb is megkaphatott volna igazságosan. Testvérek, megbocsátunk, ahogy az Atya megbocsátott nekünk. Megbocsátott Krisztusért, tökéletesen, határtalanul, egyoldalúan. Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tökéletesen, határtalanul és egyoldalúan a Krisztusért. Tökéletesen. Nem úgy, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Mert ez nem tökéletes megbocsátás. Határtalanul. Mit kérdez Péter Jézustól? Hányszor kell megbocsátani annak, aki ellenem vétkezik? 7-szer is? Még 7-szer is? Nem. 77-szer vagy 70-szer, 7-szer más fordítás szerint, mondja Jézus neki. Határtalanul. És előre is? Úgy, hogy ő nem kér bocsánatot, akkor is meg kell? Előre is. Mert az Atya is így bocsát meg nekünk a Krisztusért. És megint ez az többes szám első személy. Mint az Atya gyermekei teszünk ígéretet, testvérek, arra, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis a megbocsátásban is egyek vagyunk. Ebben sem lóghat ki egyikünk se a sorból. Együtt vállottuk magunkat adósnak, együtt kértünk elengedést, együtt is kaptuk meg, és együtt fogadjuk és ígérjük, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát gyakoroljátok ezt. És gyakoroljuk ezt, testvérek, a családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, a szomszédságunk körében, a munkatársaink között. Csak gyakoroljuk. Bocsássunk meg úgy, ahogy ellenünk, ahogy nekünk megbocsát az atyánk, testvérek. Ugye azért pontosan tudjuk, hogy kikről van itten szó. Nagyjából be tudjuk őket határolni. Mert nyilvántartást vezetünk róluk. Többnyire. Tudjuk, lehet csak egy valaki az. Lehet, hogy több is. Aki elhagyott, aki cserben hagyott, aki becsapott, aki igazságtalanul bánt velem, aki beletaposott a szívembe, megcsúfolta az érzéseimet, visszautasította a szeretetemet, emberi méltóságomat semmibe vette, és így tovább, és így tovább. Eszünkbe jut, pedig évekkel ezelőtt történt, elsötétedik a szemünk, kezünk ökölbe szorul, és arra gondolunk, hogy nem bánom, bármi történik, én annak nem tudok megbocsátani. És ha találkozok vele, már fölmegy a pumpa bennem, és már is azt keresem, hogy hogyan tudnék visszafizetni neki, és amíg nem találkozom vele, addig ott él bennem a bosszúállás vihar előtti vészjósló hangulata, mert alig várom már talán találkozzak vele, és mondhassak neki valamit, vagy róla mondhassak valakinek valami rosszat, és eláztathassam őt. Ott rejtőzik mélyen a lelked, mélyen a megtorlásnak, a visszafizetésnek a vágya. Testvérek, mit fogadunk? Ahogy nekem megbocsátottál, úgy bocsátok meg én az ellenem vétkezőnek. Lehetséges ez? Lehetséges. A hívő embernek lehetséges, testvérek. Szabad vagyok nemet mondani a szívemben rejlő bosszúvágyra, visszafizetési vágyra, haragra, gyűlöletre. Szabad vagyok megtagadni ezeket a dolgokat magamba, és szabad vagyok a Krisztusért bocsánatot adni, és törölni a másik velem szembe fönnálló nagy adósságát, a 100 dénárt, folytogatás helyett, ütés-verés helyett. Szabad vagyok megbocsátani a férjemnek, a feleségemnek, a gyerekeimnek, a szomszédnak, a főnöknek, a beosztottnak, a munkatársnak. Élj ezzel a szabadsággal, mert ha nem élsz, elveszted az atya bocsánatát, ahogy az adós szolga elveszítette, és ahogy Jézus itt a mi atyán következő verseiben mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeitnek, megbocsátnéktek is a mennyei atyátok, ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Félelmetes figyelmeztetés, testvérek. Ha nem bocsátasz meg, mert az atya megbocsátott neked, elveszted az atya bocsánatát, el fogod veszteni. Ellentmondásnak tűnik, de meg kell hagynunk mindkét állítást igazságnak. Az atya megbocsát, és neked is meg kell bocsátani. És ha nem bocsátasz meg, az atya se bocsát meg neked. Vigyázz, és ne játszd el az atya bocsánatát. Azáltal, hogy te nem tudsz megbocsátani, és engesztelhetetlen vagy valakivel szemben. Amikor pedig megbocsátunk, testvérek, olyan csodálatos gyógyulás történik, tényleg gyógyulás történik. Van egy ilyen könyv is, az a címe, Gyógyító megbocsátás. Amikor mi megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, akkor meggyógyulunk mi magunk, nem emészt, nem kínoz, nem gyötör, nem öl meg bennünket az a méreg ott belül, és meggyógyul a másik ember is, akinek megbocsátottunk. Gyógyul a kapcsolat közöttünk, férj és feleség között, vagy más viszonylatokban. Gyógyulunk, ha megbocsátunk. Hát álljatok ma, és álljunk ma tényleg egy szívvel, egy lélekkel a mi atyánk elé, és alázattal kérjük őt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és ígérjük meg teljes szívünkből, és gyakoroljuk is, ha Krisztusai vagyunk, hogy mi is megbocsátunk, ugyanúgy, ahogy nekünk az atyánk, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mennyei atyán, köszönjük te néked, hogy hozzád fordulhatunk, mint bűnös emberek, mint végképp eladósodott emberek, akik nem tudunk semmit sem törleszteni neked, nem tudunk semmit sem jóvá tenni, nem tudjuk a veled való kapcsolatunkat rendbe hozni, és csak egyet tudunk mondani neked alázattal, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Nem egyet, hanem mindet. Nem részlegesen, hanem teljesen. Engedd el a mi adósságunkat. Köszönjük néked, hogy amikor alázattal kimondjuk ezt, akkor te a Krisztusért megbocsátasz. Störlöd a nyilvántartásodból minden tartozásunkat. Áldunk téged, atyánk, a Krisztusért való, az ő véréért, az ő életért való kegyelemért, adósság elengedésért. Köszönjük néked, ha átélhettük ennek a boldogságát, ennek az örömét, és köszönjük néked, hogy kérhetünk azokért, akik még nem élték át, hogy hadd éljék át, alázattal hadd fogadják el tőled, hitáltal a bűnbocsánatot Krisztusban. Kérünk téged arra, atyánk, hogy segíts azt is megértenünk, hogy nekünk is meg kell bocsátani másoknak. Mert a te bocsánatod ezt a kötelezettséget rója reánk, és mi is ezt a kötelezettséget vállaljuk magunkra, amikor kimondjuk az imádságot, a mi atyánkot. Segíts, hogy gyakorolni tudjuk ezt a te kegyelmedből, a te szeretetedből. Hogy gyógyító legyen a mi létünk, életünk, a körülöttünk élő emberek között, hiszen annyiszor vétkeznek ellenünk, és mi is annyiszor vétkezünk mások ellen. És annyi kapcsolatban van feszültség, és nyomorúság, és boldogtalanság, és békétlenség emiatt. Mi hadd legyünk megbocsátók, adósság elengedő emberekké. Köszönjük te néked, Urunk, hogy erre te szabadítasz föl, és ezt az útravalót teszed most a mi tarisznyánkba, hogy elvigyük, és gyakoroljuk a hétköznapi élet forgatagában. Kérünk, hogy áld meg szívünkben a te igédet, áld meg életünket, áld meg családjainkat, gyülekezetünket, egész népünket. Köszönjük te néked, hogy a mi könyörgéseinket eléd hozhatjuk beteg testvéreinkért, elesett gyülekezeti tagokért, légy velük és erősítsd meg őket, légy közel hozzájuk, és légy megerősítője azoknak is, akik gondozzák, és őrizgetik, és védelmezik őket. Kérünk, hogy a te szereteted ölelje körül minden kedves testvérünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat hatalmas atyai kezedben, jó helyen vagyunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldog ember az, akinek elfedeztettek az ő hamisságai. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy először is ma délután házaspári kör lesz a gyülekezetünkben. Itt a parókián lesz délután 3:30-kor. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. 4 órakor, tehát 16 órakor. Hirdetem továbbá nem tudom, Judit néni nyugdíjas délután? Holnap, igen. Na, az lesz 15:30-kor. Az meg 14:30-kor, jó. Na, kiestem itt a forgatagból. Tehát 14:30-kor, az holnap lesz a nyugdíjas délután, szeretettel hívunk arra is. És a többi alkalmainkat viszont már a szokott időbe tartjuk, tehát az ifjúsági óránkat is hétfőn. Ott az abortuszról lesz most szó, annak a lehetségességéről, illetve lehetetlenségéről. Kedden biblióránk lesz, imaórát tartunk, és a hétközi alkalmakat is, ha Isten segít, akkor megtartjuk. Hirdetek még egy távolabbi alkalmat. Október végén van ugye mindig a szegedi protestáns napok sorozata, és ez október 24-én kezdődik. Ami minket érint, hogy október 28-án, tehát hónap utolsó vasárnapján este 6 órakor itt lesz nálunk egy istentisztelet. Baptista lelkipásztor hirdeti az igét. Itt van ez a plakát, amit ki is van már téve, de még ezt is ki tudjuk tenni, és akkor látják a testvérek ennek a hétnek a programját. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. A záró énekünket énekeljük el, testvéreim. A záró énekünk a 451. ének. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Utána pedig majd a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Tehát 451, mindegyik versét énekeljük el, és aztán a nemzeti imánkat mondjuk el.